1. Lakáskeresés. Az 1850-es évek valamelyikében, szeptemberben egy reggelen egy fiatal ember sétált a Saint-Germain negyed egyik néptelen utcáján. Egyikén azoknak az utcáknak, amelyeket mint az Isten is pihenésre és munkára teremtett volna. És minden kapura föltekintett, hogy nem látja-e ott a hagyományos feliratot, amelynek a szövege és a helyes írása rendszerint így fest. Kisebb, legény lakás, negyedévi bér ellenében kiadó, forduljon a ház felügyelőhöz. Tudjuk, hogy az utóbbi szavak gyakran a házmester kezétől származnak. Ezért is található bennük egy némely szabálytalanság, amely azt mutatja, hogy a neveltetésére mindig rátarti, tiszteletre méltó férfi furcsa módon értelmezi a nyelvtant. Igaz, amikor beléptünk, tapasztalhatják, hogy a beszéde még sokkal hibásabb, mint az írása, ami viszont eléggé gyenge vigasz. Fiatal emberünk tehát folytatta kutatását, míg nem, egy nagy boltíves kapu mellett, egy másik kisebb és jóval szerényebb kapu fölött megpillantotta a vendéghívó feliratot. Belépett és kereste házmester fülke üvegajtajának a kulcsát, illetve a zárat, amelyet az ember sohasem talál, aztán hosszú, eredménytelen kutatás után megadóan várta, hogy a derék öreg, mert a házmester nyilván az, kegyeskedjék figyelemre méltatni jelenlétét. A jó ember felállt, egy székre tette a kaptafát és a lábszíjat, majd miután kissé feljebb taszította a szemüvegét illetlen hosszú orrán, kinyitott az ajtót, és némán, mint valami óriási kérdőjel, rámerett a fiatal emberre. Az a szokásos kérdéssel válaszolt egy ki nem mondott felszólításra. Van kiadó legény lakásuk?
Igen, uram.
Mi a bére?
650.
Hányadik emeleten van?
A negyediken.
És milyen helységekből áll?
Hát ugye, van egy előszoba, egy kis ebédlő, egy hálószoba és még egy szoba, amelyet át lehetne alakítani szalonnak.
Megnézhetném?
Igen, uram.
Házmester kilépett, bezárta ajtaját, zsebre tette a portásfőke kulcsát, megnézte, nem jön-e valaki. Aztán fölfelé indult a lépcsőn a fiatal ember előtt. A lakás szabad volt, és azonnal beköltözhető. A fiatal ember végigment a szobákon, de valljuk meg, eléggé felületesen vizsgálta meg, hogy kényelmesek-e vagy sem. Csak is a tapétával, az ajtókkal és a mennyezettel törődött, és elég kedvére valónak is találta. Végül a házmester bevezett a fürdőszobába, amelyet elfelejtett megemlíteni, amely egy rendkívül keskeny, négyszögletes udvarra nyílott. Az udvar szemközt a szomszédos ház zárta le, öt ablaka ugyancsak az udvarra nézett. Ez a fürdőszoba végleg meghódította a fiatalembert, megkérdezte, hogy az említett 650 frank végső ára-e a lakásnak.
Igen, a végső,
felelt a házmester, sőt, 700-ért volt kiadva, de meg kell mondanom, hogy akkor egy házaspár lakott itt. Egyébként rendkívül csendes emberek, nagyon sajnálták, hogy el kell hagyniuk a házat. De a férjet kinevezték az akadémia tagjává, erre kénytelenek voltak csökkenteni kiadásaikat. Házül azt mondta, hogy inkább lemond 50 frankról, csak hogy nőtlen embert kapjon.
Uraságon nőtlen?
Igen.
Nos, uram, nőtlen ember jobbat keresve sem találhatna. Déli fekvésű lakás, a nap egész nap idesüt, három ablak az utcára nyílik, és van egy nagy és kényelmes hátsó szobája, annak is van egy ablaka. Be lehet oda állítani akár egy ágyat is. Egy vendég, vagy egy kis inas számára. Uraságodnak van inasa?
Nincsen. Ha óhajtja uraságot, a feleségem is én, ellátjuk a háztartást. Jól van, a lakás tetszik, mondta látogató, és közben kilépett, és a házmester bezárt az ajtót. De nem akarok 600 franknál többet fizetni.
Ha uraságod, meghagyná a címét, beszélek vagy a tulajdonossal, és aztán megviszem a választ. Egyébként uraságod láthatja, ház csendes. Az első emeleten egy öreg, magányos hölgy lakik, a második nincsen kiadva, a harmadik üres, és uraságot felett már csak egy fiatal ember lakik, Alfred úr, aki gyakornok a közoktatásügyi minisztériumba, de folyton az anyjánál van vidéken. És nem tűrünk a házban se kutyát, se macskát? Uraságodnak vannak állatai?
Nincsenek. A házmester fülkéhez értek. A házmester ajtót nyitott, sokáig keresgélt egy fiókos szekrényen, amelyen két apró vázva állott művirágokkal, majd átadott jövendő lakójának egy meglehetősen gyanús tollat, amely nem vár dicsőségére sem a lúdnak, akitől származott, sem annak, aki meghegyezte, Levélpapírt tett az asztalra, egy porcelán tintatartó mellé, mely a császárt ábrázolta, és a kalapjában volt a tinta. És a fiatalember felírta a címét. Édouard Didier, utca. Rendben van, mondta házmester, amit elolvas a címet. Holnap felkeresem uraságodat, folytatta, miközben az utcai kapuhoz kísérte. Nem is kell mondanom az úrnak, hogy a házi is ragaszkodik hozzá, mi is, hogy rendes lakóink legyenek. Nagyon jól tudjuk, mit jelent fiatalembernek lenni, de vannak, akik visszaélnek ezzel is mindenféle. Egy szóval olyan vendégeket fogadnak, akik zajonganak, és a lakók panaszt tennének, és kellemetlenségeink támadnának. Csak annyi vendéget fogadok, amennyi feltétlen szükséges, mondta a fiatalember, is eltávozott. A házmester arcára az a fajta visszatetsző mosoly ült ki, amely a hülyékre jellemző. Alig tett néhány lépést, Édouard már is egy barátjával találkozott, aki 3 vagy 4 hónapja elutazott, és nemrég tért csak haza. A meglepetés és a viszontlátos örömének első szavai után. – Honnan jössz? – kérdezte az újonnan érkezett, akit Edmond elnek hívtak. – Lakást néztem, ki fogom bérelni. – Én is lakást keresek. – Messze van innét? – Nem. – Nos, ha nincs ellenedre, menjünk vissza, nézzük meg. – Ha neked nem kéne, s ha nekem megfelel, kiveszem. – Sajnos, nagyon valószínű, hogy én veszem bérbe, mondta Édouard. – Nézzük meg mégis. Újból megmászatták a házmesterrel a 3 emeletet, és Edmond el volt ragadtatva a lakás kényelmétől. Barátom, mondta, már egy álló hete, mióta hazatértem, folyton lakást keresek, de ilyen bűbájosat még véletlenül sem láttam. Ki akarod venni? Igen, de kár. Nincs egy másik hasonló lakásuk? Kérdezte a házmesterhez fordulva. Nincsen, uram. A többi lakás nagyobb és drágább. De kár, ismételte Edmond. Jól utaztál? Kérdezi Édouard, miközben lefelé mentek. Igen. Akadt valami kalandod? Sajnos semmi, tudod jól, mert 22 éves vagyok, és már 6 éve keresem a szerelmet, de sehol sem találom, mint hogy lakást sem találok. Itáliába utaztam, mert azt hallottam, az olasz nők előszeretettel választnak francia szeretőt. Hát igen, mind a szememben nevetett. Tehát ugyanúgy tértél vissza. Ahogyan elindultam, de tegnap írtam egy asszonykának, most megyek a válaszért. Nos, sok szerencsét. Ha nem veszed ki a lakást, tudasd velem, mondta újból Edmond, amikor Édouardtól elvált. Jó, Isten veled! Láthatjuk, hogy Edmond rettentesen unalmas alak volt, olyan merev és kellemetlen, hogy párját rizikzott a szegény, mindig a tegnapi divat szerint öltözködött, és a ruha mindig rosszul állt rajta. Az a fajta férfi volt, akitől írtoznak a nők, mert noha tapasztalatlan, mint egy kisiskolás, igyekszik olyan arcátlan fellépni, akár egy vén kéjenc, mint hogy például a nők nagyon is jól tudják, átlátnak rajta, szemében nevetnek, a békés természetűek, ha pedig harciasak, egyszerűen kidobják. Ha valamelyik barátja elkövette azt az ügyetlenséget, hogy Edmond bemutatta kedvesének, biztos lehetett benne, hogy 2 nap múlva azt fogja hallani. Ki az az úr, akit bemutatott nekem? Egy barátom. Mondja meg neki, hogy arcátlanság volt tőle olyan levelet írni, amilyet írt. Megtiltom, hogy valaha is betegye ide a lábát. Először megharagudtak rá néhányan, de mivel látták, hogy a baja gyógyíthatatlan, később már senki sem vetett ügyet rá, annál is inkább, mert leveleivel nem érte semmit. A nők, mintha csak összebeszéltek volna, mindig ugyanazt felelték rá. Ami viszont Édouard illeti, ővele közelebbről is meg kell ismerkednünk. Az a fajta fiatalember volt, akit jó és derék fiúnak szoktak nevezni, és akit mindig mindenki szívesen lát. Elég gazdag volt ahhoz, hogy független lehessen, de jogot hallgatott, hogy joga legyen a semmit tevéshez. Képes lett volna megöletni magát egy jó pajtásért. Kedves volt, élénk, fecsegő, igaz szerelemre képtelen, de azért folyton sírig tartó viszonyról álmodott. Tekintete büszke, arca gunyoros, de néha könnyű méllabú suhant át rajta, mintha csak apja és anyja szelleme bukkant volna fel előtte, az a kettős szeretet, amely a többiek előtt az élet kapuit megnyitotta, amelyet ő sohasem ismert. Ezért bár semmi fájdalmat nem érzett, bánat sem kerülgette, mégis olyan mélységes szomorúság fogta el, ilyenkor a lélek magába mélyed. S a világ múlékony örömei közepette, egy vidáman töltött nap kellős közepén, egyszer csak egy halott arcát pillantja meg, amelyet az idő is megszépített, és amely rátekint, bölcsőjét besugázó mosolyjal, majd egyre inkább elmosódik, míg csak az emlékező szemei meg nem telnek könnyel, és akkor teljesen eltűnik. A merengés óráiban Eduard vigaszul felfel idézte futó szerelmeit, melyekre eddig szívét eltékozulta, de hasztalan. Nem oszlatták el magányérzetét, sem azt a mélabút, melyet a múlt sugároz jelenünkre. Csak egy vidám barát üzhette volna el lelke múló fájdalmait. Mindig azokon a napokon tört rá a bánat, amikor borús volt az idő, s nem tudott mihez kezdeni, amikor korán hazaért, és két gyertya világa mellett üldögélt csendes szobájában, és megkísértették emlékei. Egy kép, egy bútor, egy semmiség felidézte gyermekkora örömeit, amelyek előbb-utóbb mindig szomorúságá változnak. Aztán lefeküdt, elővette valamelyik költőnk verseit, hogy elbeszélgessen vele a bánatáról, majd elaludt, és másnap, ha szép volt az idő, a kísértettek nyomtalanul eltűntek. Ő megint ugyanaz a vidám cimbora volt, mint azelőtt. Igazi párizsi jellem volt tehát olyan, amelyből, azt gondolnánk, nagyon is sok van, holott a valóságban szer felett ritka. Eljárt a jogi karra, igaz, ritkán, amellett pedig kisé arisztokratikus szokásai voltak, s így egyszerre két világgal érintkezett, lompos diákokkal és dologtalan fiatal emberekkel, és itt is ott is népszerű volt, mert az előbbieknek pénzt kölcsönzött, hogy eljárhasson a somierbe, az utóbbieknek pedig szellemes mondásokat, melyeket este elismételhettek barátaik és barátnőik nagy örömére. Eduard végzett a lakáskereséssel, ebédelni indult. Amikor hazaért, összehasonlított az új lakást, amelyet kivenni készül a régivel, amit el kell majd hagynia, és látta, hogy a cserén semmit sem nyert. Ha csak nem, a változás magát, és sajnálkozás fogta el, mint mindenkit, aki búcsút mond legény lakásának, bármennyire kicsin és kényelmetlen volt is az, ilyenkor az ember visszaemlékszik mindarra, ami azóta történt, hogy ott lakik, régi érzelmekre, melyeket napról napra születni és meghalni látott, egy gyorsan hervadó, négy fal között nyíló virágokra, amelyekből nem marad meg egyéb, mint az illatuk. És ezt úgy hívjuk emlék. Ilyenkor egyszerűen sajnálunk megválni mindentől, még a szomszéd kellemetlen zongorájától is, az átkozott zongorától, mely minden lakóházban ott van, és amely reggeltől estig skálákat nyekereg, mindig ugyanazokat, mindig rosszul. Még a házmestert is sajnáljuk, aki esténként átadta gyertyatartót, meg a kulcsot, és olykor egy várva várt levelet, amiért áldottuk az átadó kezét is, nem csak azt a kezet, amely írta. Aztán eljön a költözködés napja. Előző este az ember korán jön haza, azzal az ürüggyel, hogy csomagolnia kell, néha egy barátja is elkísér, hogy segítsen, de többnyire egyedül jön. Kinyitja a szekrényeket, a fiókokat, mindent felforgat, kézbe vesz, vagy visszatesz 100 holmit, anélkül, hogy kezdene vele valamit. Nem tudja, hol kezdje. Aztán valami elfeledett fiókban egy rég elfeledett levelet talál, majd egy másodikat, harmadikat leül az ágya szélére, és elkezdi olvasni tulajdon múltját, és közbe-közbe némán monologizál. Szegény lány, szegény jó Luis, talán szeretett is, mi történhetett vele? És eltelik az este. Magunk sem tudjuk hogyan, semmit sem csináltunk. Csak kedves női árnyakat elevenítettünk fel, olyan nőkét, akik tán ugyanabban a percben, amikor rájuk emlékezünk, bizonyára éppen valaki másnak súgják ugyanazokat az elbűvölés hazug szavakat, amelyeket nekünk mondtak valaha. Másnap, amikor az ember felkel, és már csak 2 órája van hátra a költözködésig, a rendetlenség még nagyobb, mint előző este. Gondolhatjuk, hogy a házmester kedvező választ hozott Eduardnak. Eduard erre kifizette az előleget, és mint hogy a lakás üres volt, mindjárt nekifogott a költözködésnek. 2 nap múlva már teljesen berendezkedett, évi 600 frank bérű új palotájában.